Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bár most már hónapok óta gyengélkedik az ingatlan piac, az árakat nézve nem úgy tűnik, hogy az eladók ezt tudomásul vették volna. Ti mit tapasztaltok?
Igen, valóban nehéz az árazása a mostani ingatlan piacon, hiszen egyértelműen lassult az ingatlan piac, kevesebb a vevő, és sokkal jobban átgondolják a vásárlásaikat. Ilyenkor van az, hogy az eladók és a vevők keresik azt az új egyensúlyi pontot, ahol meg tudnak állapodni, és ahol sikeresen tud zárulni egy tranzakció. Általában a vevők mindenképpen árcsökkenésre, vagy nagyobb alkulehetőségre számítanak, és ez már a legtöbb esetben igaz is, tehát hogy látszik már a trend, hogy egy picit fordultak az árak, de nincsen olyan mély zuhanás, amit nagyon-nagyon sokan vártak. Tehát drasztikus árváltozás nincsen, néhány százalékos árcsökkenés, stagnálás, nagyobb áralkú, ezekkel már nagyon gyakran találkozunk a piacon. Ingatlan típustól és elhelyezkedéstől függ természetesen az egész, hiszen hogyha például most megnézzük Budapestnek a belvárosát, az egyik legdrágább budapesti területet, az 5., 6., 7. kerületet, akkor azért például ott még mindig emelkedést látunk, egy nagyon-nagyon pici emelkedést. Hogyha az elmúlt fél éves adatokhoz hasonlítunk, akkor egy 6%-os emelkedést tapasztaltunk most az éve első két hónapjába, ami azt mutatja, hogy egy ilyen piaci környezetben a belvárosi ingatlanok általában értékállóbbak, mint például egy külterületen vagy agglomerációban elhelyezkedő akár lakás, akár ház, hiszen ezek a belvárosi ingatlanok sok esetben befektetési szándékkal veszik meg az új tulajdonosok, és még mindig nagyon jól tudják hasznosítani ezen a piacon.
És egyébként ez az áremelkedés, ez kínálati árakban ment végbe, vagy ezek mind tranzakciós árak?
Mi mindig tranzakciós árakat nézünk, hogy egyik legnagyobb ingatlan közvetítő hálózatként nagyon szerencsések vagyunk, hogy rálátunk közvetlen a konkrét árakra, szemben a hirdetési portálokkal inkább csak a hirdetési árak vannak, tehát ezek mind tranzakciós árak, és mind azt mutatják, hogy ez a belváros még a mai napig keresett, és nagyon sokan érdeklődnek iránta.
Tehát ott akkor forgalomcsökkenésről se lehet beszámolni, vagy azért ez túlzás, mert mondjuk a hitelezés megdrágulása, illetve ugye a banki követelmények, amelyek azáltal, hogy jelentősen nőttek a törlesztő részletek, magasabb jövedelmet is vár el a bank, szóval ebben a környezetben is megmaradt a kereslet, sőt akár nőtt is, mert hát az áremelkedéshez mindenképpen kell, hogy pezsegjen az adott piac.
Igen, az áremelkedésnek egyik lehetséges kimenetele az, hogyha nagyon sokan érdeklődnek ugyanaz a mindatlanok iránt, és akkor természetesen az eladók árat emelnek. Itt nem erről van szó, hiszen azért a kereslet országosan nagy mértékben, itt azért talán azt mondhatjuk, hogy nagy mértékben, hogyha januári-februári tranzakciószámokat nézünk, amit mi becsültünk az ingatlanpiaci forgalom alapján, ott 40-50%-os visszaesés van az előző év ugyanezen időszakához képest, tehát hogy jóval kisebb az ingatlanpiaci tranzakcióknak a volumene, és ez a belvárosra is igaz természetesen, tehát azért sokkal kevesebb lakást cserél gazdák, viszont ezek a lakások és ezek a befektetések, annak ellenére, hogy nem nagyon sokan, tehát nem a kereslet erősödése miatt, hanem az ingatlan típus és a befektetés jellege miatt tartják, és egy nagyon picit meg emelkednek az árak, hiszen aki befektetési szempontból gondolkozik, és befektetési fejjel gondolkodik, mindig azt nézi, hogy az albérletárak, a rövidtávú lakáskiadás milyen lehetőségeket nyújt egy-egy belváros ingatlan esetében, és például ezen a piacon is egyértelműen érezhető, hogy az otthonteremtésnek a nehézségei miatt, amit te is említettél, hogy a hitelfelvétel abszolút megdrágult, és ez nagyon-nagyon sok vásárlót elbizonytalanított. Viszont aki nem tud ingatlant venni, új lakást venni, esetleg első lakás vásárlását megtenni, természetesen az a bérleti piacon fog jelentkezni, hiszen lakni kell valahol, és így a bérleti díjakban még mindig egyértelmű emelkedés várható, ami azt mutatja a befektetőknek, hogy akkor még mindig érdemes ingatlant venni a belvárosban, akár hosszú távú, akár rövid távú kiadás esetében, és ezt az eladók is tudják, ezért nem engednek az árból, ezért van minimális áremelkedés a belváros területén.
És akkor gondolom, ez az áremelkedés azért is tudott végbe menni, mert itt az ingatlanok java az, ami el kell, tehát amelyek szépen felújítottak, amelyek már akár azonnal hasznosíthatóak, és valószínű, hogy ott ráadásul ezek a kisebb lakások, sok, ahol viszont a magasabb négyzetméterár is kifizethető.
Igen, mert hogy fajlagosan természetesen a kisebb lakás mindig magasabb négyzetméteráron kerül új tulajdonoshoz, és valóban a nagyon jó állapotú ingatlanokat keresik, de például a belváros az, ahol még a nagyobb polgári lakásokat mindig keresik olyan ingatlan befektetők, akik felújítják, és újra piacra teszik, akár úgy, hogy ketté választják, vagy három kisebb lakást alakítanak ki belőle. Ez még mindig a mai napig elérhető, ez a típusú befektetés a belvárosban, és azért még vannak ilyen típusú ingatlanok. Illetve ne felejtsük el, hogy az 5., 6., 7. kerületben azért véges számú ingatlan található, kevés az új építés, hiszen nincsen beépítető terület, ezért a használt lakások aránya és a kelendősége is viszonylag magas, és ez tovább erősíti azt a trendet, hogy a belvárosi ingatlanok még mindig népszerűek és nagyon keresettek. Nagyon érdekes, hogy 5 éve volt nekünk egy árakkal kapcsolatos jóslásunk, egy becslésünk, hogy mi 2020-ra vártuk azt, hogy az 5. kerületben eléri az 1 millió forintos négyzetméter árat az ingatlanoknak az átlagára, és ez már 2019 második felébe, tehát hamarabb bekövetkezett. De ha 2022-t nézzük, akkor már az 5., 6., 7. kerület átlaga, tehát a bővebben vett belvárost is elérte az 1 millió forintos négyzetméter árat az átlagár. Az 5. kerületben már 1,4 millió forint környékén járunk, és ezért természetesen még az 5. kerület nem is a legdrágább, mert a 2. kerületben, első kerületben, budai oldalon találhatunk ennél magasabb átlagárú kerületeket is. Ez azt mutatja, hogy azért a főváros még tartja magát, de mindenképpen némi árcsökkenésre számítunk, hogyha nagy budapesti átlagot nézünk, mert egyelőre az alacsonyabb tranzakciós száma azt mutatja, hogy az eladóknak alkalmazkodni kell ehhez az új piaci körülményhez, és engedni kell az árakból, meg jól kell beárazni az ingatlan, ahhoz, hogy viszonylag gyorsan tudják értékesíteni azt.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az embernek egyre többször üti meg a fülét az a CRM vagy CRM kifejezés, ami ugye, ha lefordítjuk, akkor nagyjából ügyfélkezelést, ügyfélkapcsolatmenedzsmentet jelent. Én eddig azt gondoltam, hogy ez egy olyan nyilvánvaló egyértelmű dolog, hogy ez mindenkinek van. Már csak a kifejezés tartalmából ítélni az ember, hogyha valakinek vannak ügyfelei, akkor azokat kezeli. Ez így van? Tehát a piacon ez ma már egy elvárás, hogy mindenkinek legyen ilyen rendszere?
Ügyfélkapcsolatkezelése mindenkinek van, ilyen rendszere pedig Magyarországon szerintem nagyon-nagyon kevés cégnek van még mindig. Tehát pont, amit ön is mondott, hogy igen, nagyon sok cégnek van ügyfélkapcsolatkezelése, sőt mindenkinek van gyakorlatilag, de hogy ehhez rendszertámogatás, az, hogy ez digitalizálva legyen, az, hogy automatizálva legyen, ez viszont Magyarországon még mindig szerintem a nyugat-európai vagy az Egyesült Államok szintjéhez képest nagyon alacsony az elterjedtsége.
Ennek az az oka, hogy a magyar vállalkozások digitalizációja nem tart ott, mint az említett más országokbeli vállalkozásoké, vagy pedig ez inkább kifejezetten a CRM rendszer vagy CRM rendszereknek szól, tehát hogy jobb a digitalizáltsági szintje a vállalkozásoknak, mint amennyire vagy amilyen százalékban alkalmaznak ilyen rendszereket.
Én azt gondolom, mind a kettő megjelenik, tehát egyrészt a digitalizációs téren is van mit behoznunk, most ugye itt a következő 7 év uniós forrásai alapvetően a digitalizációs pályázatokról fognak szólni. A CRM az pedig az ügyfélkapcsolatkezelésnek a digitalizációja, vagy az üzleti folyamatoknak a digitalizációja, és ebben én azt gondolom, hogy még erős lemaradásunk van. Ami szintén igaz, hogy nagyon sok tévhit vagy sztereotípia veszi körül a CRM-et Magyarországon. Ugye van ez a nagyon régi 10 éves múltra visszatekintő megközelítés, hogy CRM az, ahol nyilván tudom tartani, hogy milyen bort szeret az ügyfelem, meg hogy hívják a kutyáját, meg hány éves a gyereke. Ezek nagyon jó információk, a GDPR-t most ne hozzuk be, az egy külön egész estés műsor lenne, de ennél sokkal-sokkal többről szól ma egy korszerű CRM, tehát a folyamatok automatizálása, azok digitalizációja, a költséghatékony működés, hogy tudok egy, most egy konkrét példa az egyik bevezetésünk, egyik ügyfelünknél ott, az ajánlat készítés folyamata az 2:8 óra volt. Ezek Excel táblázatok, kimásolom, átviszem, megpróbálom nem elrontani a kódot, 5 táblázatból kikeresem árlistából, és amikor bevezettük ezt a rendszert, és a tervezés során én bátorkodtam azt mondani, hogy ez körülbelül 8 perc lesz ez a folyamat, hát ott majdnem meglincseltek, hogy mit gondolok én, és akkor, amikor elérkeztünk a igazság pillanatához, ez hónapokkal később volt, akkor ez 4 perc alatt volt. Jó, és akkor ez a hatékonyság, ez a hatásfoknövelés, ez jelentheti egy vállalatvezetőnek azt, hogy munkaerőt megtakarít, és kevesebb emberrel látja ugyanezt a feladatot, vagy jelentheti azt, én inkább ezt a vonalat képviselem, hogy ugyanazt a munkaerőt sokkal kreatívabb feladatokra tudom alkalmazni, mint hogy másolgat Excel táblázatokba cellákat jobbra-balra.
Bár egyébként ugye itt feltehető az is, hogyha valaki nem kellőképpen kreatív, akkor az ellenérdekeltnek tűnik abban, hogy egy ilyen befejezessenek, hiszen ő más munkára nem alkalmas.
Abszolút, tehát a CRM bevezetéseknek van egy nagyon nagy kockázati faktora. A nemzetközi trendek mai napig azt mutatják, hogy a CRM bevezetések 40%-a kudarcba fullad. Tehát a sikeres bevezetések 60%-ot érik el nemzetközi szinten.
Tehát ennek az az oka, hogy elszabotálják a
egy hosszú lista
dolgozók.
Van. Hosszú lista van, mi azért arra nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a sikerességi ráta, ez nálunk több mint 95%. És nagyon sokszor ez a bevezetésen múlik. Az egyik komoly kockázati tényező az az egyedi ellenállás. Ez fakadhat az emberi természetből, hogy nem szeretjük a változásokat. Fakadhat az önbizalom hiányából, vagy a képességek hiányából, hogy az információt, ha én kiadom, ha az láthatóvá válik a vezetők számára, ha más is hozzáfér, akkor az én értékem csökken. Ez egy nagyon finoman szólva korszerűtlen megközelítés, tehát ezért ezt a nem tudom, egyetemen a hallgatóknak is szoktam mondani, hogy ma már az információ megszerzése, ők pontosan tudják, az ma már nem teljesítmény, nem kunst. A kreativitás az arról szól, hogy hogyan tudom felhasználni. Nem arról, hogy az én telefonomban van, nem arról, hogy én tudom másolgatni az Excel cellák tartalmát, hanem arról szól, hogy én tudom jól felhasználni azokat az információkat.
Na most ez a 95%-os hatékonyság, amellyel a szolver dicsekedhet bevezetési hatékonysággal, ez minek köszönhető, hogy megbeszélik az érintett munkatársakkal, hogy ez nekik miért lesz jó, vagy egyéb dolgok vannak mögötte, vagy ez is egy ilyen több összetevős dolog, hogy egyrészt érdekelté lehet tenni a munkatársakat abban, hogy a gép az nem az ellenség, ha lehet ezt így leegyszerűsíteni, hiszen mondjuk több száz évvel ezelőtt ugye gépeket is romboltak, tehát valószínűleg van egy ilyen fajta ellenállás, hogy féltik a helyüket az emberek, tehát akkor az a sikertitka, hogy jobban be kell vonni a munkatársakat, és érdekelték kell őket tenni, vagy meg kell mutatni az előnyeit ennek a dolognak, vagy azért más is kell ahhoz, hogy sikeres
legyen. Ez az egyik
bevezetés.
Ez az egyik, a másik, mi a testre szabott rendszerekben hiszünk, tehát hogy nem borotválkozó gépet, hogy majd a végén mindenkinek ugyanolyan lesz a feje, hanem olyan rendszerekben gondolkozunk, ami tényleg az adott szervezetre, az adott szervezet munkájáról szól. Nagyon fontos nálunk a tervezési szakasz, ahol már pontosan a dolgozói részt is bevonjuk, a felső vezetőket, a IT-t, az értékesítés vezetőit, de ugyanúgy az értékesítőket is megpróbáljuk bevonni már a tervezési szakaszban. Ez az egyik. A másik a folyamatok tisztázása. Tehát, hogy átlátható, követhető folyamatok legyenek, vagy amennyiben ilyenek nincsenek, akkor ezeket a rendszer szolgáltassa. Motiváció, igen, információ, elérhetősége. A dolgozó ugye azt látja, hogy nagyon sokszor dolgozunk értékesítőkkel. Ők jellemzően forgalom érdekeltek. És akkor meg lehet mondani, hogy igen, ez egy olyan eszköz, amivel ő személy szerint tud több pénzt keresni.
Talán pont egy jó értékesítő méri föl legelőször egy ilyen rendszernek az előnyét, mert az én ismereteim szerint az úgynevezett sztárügynök vagy sztár értékesítő, annak a legnehezebb feladat az, amikor le kell ülni és papírra kell vetni, és meg kell csinálni a könyvelését annak, amit dolgozott. Egy ilyen rendszer meg ezt lényegesen könnyebbé teszi, nem?
Én visszakanyarodnék a digitalizációra. Nagyon sok olyan sztár sales-t láttunk, akinek mondjuk a saját informatikai jártassága nem feltétlenül azon a szinten van. Ott ez nagyon erős gát szokott lenni. És ott van a fiatal generáció, volt olyan ügyfelünk, ahol ott voltak a sztár értékesítők, ilyen kötelező körre használták a rendszert, de ott meg is állt az ő munkavégzésük a rendszeren belül. És akkor jött a fiatal értékesítő, ez új autó értékesítés volt, és 3 hónap után másfélszer annyi autót adott el, mint a legöregebb rutinos értékesítők, és akkor már ilyen lázadásszerű indult a szervezeten belül, hogy de hát ezt milyen csalások vannak a dolog mögött, és akkor a tulajdonos elővette a CRM-et, hogy figyelj, ő ezt csinálja, neki támogató a rendszer. Ő mindent ebbe vezet, ő neki szól a rendszer, ő látja a nyitott ügyeit, ő látja azt, hogy mivel kell foglalkozni, neki nincs elfelejtett ígérete, te meg kockás füzetből, papírból, noteszból dolgozol, hát valószínűleg elment a világ melletted.
És egyébként egy ilyen rendszer ennyire személyre szabott tud lenni, akár nem tudom, 150-200 munkatársa személyesen tud értesíteni mondjuk arról, hogy mit nem szabad elfelejtenie?
Hát abszolút, hát a szervezetnek a folyamatait definiáljuk, vagy a meglévő folyamatokat implementáljuk, bevisszük a rendszer szabályrendszerébe, és pont ez a lényege, hogy ez most a legnagyobb rendszerünknek a várható felhasználói létszám az 2000 fő fölött lesz. És pont arról szól, hogy a vezetők, a cég tulajdonosai meghatározzák, hogy merre szeretnénk menni. Ilyen módszerekkel, ilyen szabályok mentén szeretnénk dolgozni. A rendszer képes arra, vagy meg lehet tanítani arra, még mesterséges intelligencia nélkül is, hogy igen, milyen szabályokat kell betartani a munka során, mi az, amit nem szabad elfelejteni, mi az, ami automatizálható. Nem minden, jó? Tehát, hogy nem mindenek felett álló, nem fog helyettünk dolgozni, de valóban a munkavállalói oldalon is nagyon nagy támogatást jelenthet, illetve tulajdonosi vezetői oldalon is. Azért mondjuk ezek az előbbi példák, az értékesítési számok, hát ez nem csak az értékesítőnek, az új ifjú titán értékesítőnek jött jól, hanem a tulajdonos is örömmel vette, hogy egyébként egy újonnan igazolt nem sztár értékesítő, nem sztár jövedelemért is képes rendkívül jó számokat produkálni az értékesítésben. De nem csak értékesítés területén lehet, tehát bármilyen klasszikus ügyfélszolgálati munka, non-profit szervezeteknél is ugyanúgy lehet létjogosultsága.
Ez egy nagyon fontos mondat, és az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de erre még azért térjünk egy kicsit. Ugye egy for-profit szervezetben, egy vállalkozásnál az ugye teljesen egyértelmű. Jobb ügyfélkezelés, nincs elfelejtett ügyféligény, azonnal megkapja, amire vágyik, a szervezetben azonnal elérhetők az adatok, ez azonnal készpénzre váltható. Egy non-profit szervezetnél hol mutatkoznak meg ennek az előnyei?
A tevékenységük átláthatósága, tehát ő ugye kvázi külső szponzorokból él, neki ugyanúgy van bevétele, csak pályázati forrásból, állami támogatásból, stb. Tehát a transzparencia meg tudja mutatni, hogy mit csinál, meg tudja mutatni a tevékenységeit, illetve ugyanúgy be tudja tartatni azokat a szabályokat, amik mondjuk egy pályázathoz kapcsolódó. Ha ő egy pályázatba vállal 10 kritériumot, akkor azt a 10 kritériumot teljesítenie kell, hogy a pályázattal el tudjon számolni, legyen következő pályázat. Na hát ezeket a kritériumokat ugyanúgy be lehet építeni a rendszer működésébe, hogy ezekre figyeljen, ezekre figyelmeztesse az ott dolgozó kollégákat, szociális munkásokat, hogy igen, ezt a tevékenységet el kell végezni, vagy ezt le kell adminisztrálni ahhoz, hogy igen, transzparens legyen a működésünk, el tudjunk számolni a forrással, és legyen következő forrásunk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
2022 nem volt könnyű év, szinte senkinek sem, az építőiparban sem volt. Ehhez képest a MAPEI Kft-nek hogy sikerült teljesíteni a tavalyi terveit?
A 2022-es év az ugye nem volt könnyű, alapanyaghiányokkal küzdött a piac, ugye euróárfolyammal. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy a MAPEI Kft-nek a 2022-es terveit sikerült túl teljesíteni. 6%-kal a terv fölött végeztünk, és minden rendben, mint a munkatársi létszámban növekedtünk, tehát azt kell, hogy sikeres év van mögöttünk 2022-ben.
Egyébként az áremeléseknek volt köszönhető ez a növekedés, vagy ez volumen növekedést is jelentett?
Ez éves szinten összességében egy kis volumen növekedés jelentett. Sajnos az árainkat nekünk is ugye emelni kellett, mivel az alapanyagárak drágultak, az euró árfolyam akkor még elszállt, és emiatt emelni kellett az árakat, plusz ugye természetesen drágultak a költségeink is. Egy része az áremelkedés miatt van, és van egy kis valami növekedés 2022-ben.
És a nyereséget mennyire vitték el a megnövekedett költségek?
Hát igen, ez egy, ugye nem hasonlíthatjuk a 22-es évet, meg a 24-es évet a Covid évekhez, mert ugye akkor teljesen más költségekkel tudtunk gazdálkodni. A 19-es évhez, meg a 15-es hasonlítjuk. Azért vesztettünk az eredményből egy kicsit, de így is még a terveinket tudtuk hozni egy kicsit, a terv fölé is tudtunk lőni eredményben. Hát nagyon szoros gazdálkodással természetesen.
Ugye a MAPEI Kft. Elsősorban építési segédanyagokat gyárt és forgalmaz. Ezek közül mi volt az, ami a leginkább ment, és mi volt az, amiben talán csökkenés volt tapasztalható?
Az évet kettő részre tudjuk bontani. Első fél év olyan július-augusztusig, addig a volumen növekedés megvolt, és mondhatom azt, hogy ugye nekünk a fő profilunk a cégnek a hidegburkoláshoz kapcsolódó segédanyagok, meg a különböző fugázók, ragasztók és a többi, meg ugye van természetesen a többi, és vannak már főanyagaink is, hiszen például az ipari padló, a vakolatok, ezek főanyagok. És amiben a növekedés volt, az a hidegburkoláshoz kapcsolódó termékekben volt kisebb növekedés, amiben szintén a növekedés volt az ipari padlóhoz kapcsolódó, és a, mondhatom azt nagy örömmel, az építés kimentett a betonjavítás, és talán amiben csökkenést érzékeltünk, mi az a melegburkoláshoz kapcsolódó segédanyagok van. Itt ugye szerepet játszik az ár is, nekünk az, hogy a cementára, mi Magyarországra veszek a cementet, hogy a cementára felment 22-ben az nem tett jót, tehát emiatt is kellett magasabb árakat a piacra tennünk. De összességében azt mondhatom, hogy annak a munkának, amit mi végzünk, hogy a piacért teszünk, hogy a megrendelőkért dolgozunk, meg a kivitelezőket, ez meghozta az eredményt, hogy az többséggel növekedni tudtunk.
Na most egy ilyen előző év után, és egy nem kevésbé problémásnak tűnő 2023-nak milyen tervekkel, milyen elvárásukkal és milyen reményekkel indultak, és hogy látszik, hogy mennyire lesz ez teljesíthető?
A terveink azok vannak természetesen. Itt külön veszem a tervet, ami az árbevétel tervés, ami a volument jelenti. Ugye a mennyiségben úgy tervezzük, hogy a tavalyi év szintjére futunk be, egy kicsit talán még alá is. Árbevétel pedig egy kicsit a tavalyi év fölé futunk be, amire most azt látjuk, hogy van is reális esély, hiszen nagyon sok olyan termék típust, illetve vonalat is indítunk be, amin gyengébbek vagyunk, vagy kisebbek vagyunk a piacon. Mondhatom a szerkezet megerősítést, őszintén az ipari padlót, a hőszigetelés, az energia megtakarításhoz kapcsolódó termékeink, ezek mind lehetőségek a piacon, és ezekkel fogunk foglalkozni. Az biztos, hogy a 2023-as év az egy minden szempontból nehezebb év lesz, mint a 2022-es. Talán egy jó hír az viszont, nem több jó hír is van, de egy jó hír az van, hogy ami biztos, hogy a felméréseink azt mutatják, hogy a kivitelezőknél, szakkivitelezőknél a várakozási idő, ami 138 nap volt, az 58 napra csökkent. Úgyhogy azt mutatja, hogy a kivitelezők hamarabb tudnak munkát vállalni, jobban lehet tervezni a megrendelő részéről a munkát, nem kell annyit várni, úgyhogy ez jó hír. Meg az is azért mondhatom jó hír, hogy ugye az euró árfolyam stabilizálódott valamilyen szinten, az alapanyag át növekedés pedig megállt. És ez mind-mind támogat minket, meg támogatja a piacot.
Ezek szerint önök mindenképpen arra számítanak, hogy a különböző felújítások és energetikai korszerűsítések fogják húzni igazából a piacot?
Igen, az a rész, amire számítunk. Több mint valószínű, hogy ilyen munkákat támogató kormány támogatás, állami támogatás is lehet számítani, bár nem tudjuk, hogy ez lesz és mikor lesz, de ez biztos, hogy az az energetikai típusú felújítások, illetve építések, azok nagy mértékben befolyásolni fogják a piacot, hiszen az energia árak, akár is nézzük, amik, hogyha most már van egy kis visszarendeződés is, azért még mindig lényegesen magasabbak, mint ami volt 2019-ben vagy 2020-ban.
Utalt itt a felmérésükre, amit rendszeresen elvégeznek, és most ugye ezt mint jó hírt közölte, hogy csökkentek a várakozási idők, bár még mindig azért mondjuk a generál kivitelezőkre, ahogy olvasom, átlagosan 75 napot kell várni, viszont a víz- és gázszerelők vállalási ideje az 27 nap, tehát az már egy hónapon belül van, az viszonylag tűrhető. Ez azt jelenti egyrészt, hogy a szakembereknek talán több idejük lesz. Gondolom idén is tartanak majd olyan szakmai rendezvényeket, ahol a szakembereknek tudnak bármiféle segítséget nyújtani. Illetve ezen túl még mivel segítik a piacot?
Természetesen ugye a képzés nálunk egy stratégiai kérdés, szerint a küldetésnek megfelelően mi arra törekszünk, hogy a megrendelőknek az építési álmaikat segítsen megvalósítani, és olyan szakemberekkel, akik jó munkát végeznek. Ugye egy jó munka végeredményhez kell egy jó termék, és kell egy jó szakember. És ebben igenis képzésekkel segítjük a szakembereket továbbra is, és például olyan képzés, hogy egy minősített MAPEI szakember képzést szintén idén is indítunk, és ebben is igyekszünk segíteni, plusz képezzük a kereskedők értékesítőit, mint szakmai téren, hogy tudjanak többet segíteni a megrendelőknek, plusz képezzük őket értékesítésre is, hiszen ha nem tudnak értékesíteni jól, akkor nem azt adják a megrendelőnek, amire a megrendelő éppen vágyik, vagy amit éppen szeretne. És számunkra ez nagyon fontos, és hogyha említette a felmérésünket, ugye tényleg az jött ki, hogy 58 napot kell várni átlagosan most egy szakember, és ez azért is jó nekünk, és azért is végeztük el a felmérést, hogy lássuk még, hol kellene a piachoz segítséget adni, és amit most mi teszünk, mivel felszabadultak a szakemberek, ezért valószínű, hogy az úgymond nem olyan jó minőségű szakembereknek is több idejük lett, és ezért munkát akarnak szerezni. Ezért két olyan kampányt is indítunk, amivel segítjük a megrendelőket abban, hogy a jó szakembereket bízzák meg, és egy olyan edukációs videós sorozatot indítunk, amiben arról beszélünk, hogy hogyan válasszunk szakembert, és hogy mire figyeljünk, amikor a szakembert választunk, mindenre. Plusz a szakembereket pedig arra ösztönözzük, hogy van egy szakember ajánló rendszerünk, amiben ha belép a jó szakember, akkor ott a megrendelő, aki keres szakembert, jókat talál meg. Számunkra nagyon fontos az, hogy a megrendelők ne kockáztassanak és ne kockázatokkal éljenek, amikor szakembert bíznak meg, hanem szinte biztosak legyenek abban, hogy ők a végeredményt, amit megkapnak, azt addig élvezik, amit csak szeretnék.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.